Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi műsorunk témája: a szentek fölismerik az életszentség jeleit másokban. Stúdió beszélgetés Erdő Péter bíborossal. Október 7-én reggel, magyarok nagyasszonya ünnepének vigíliáján, a Szent Péter Bazilika káptalani kápolnájában Erdő Péter esztergom budapesti bíboros érsek szentmisét mutatott be, majd este a Római Magyar Akadémián köszöntő beszédet mondott a boldog Bódi Mária Magdolna vértanúsága 80. és Pincenti bíboros halála 50. évfordulójára emlékező ünnepségen. Most hallgassák meg a vele készített beszélgetésünket. Isten oszta bíboros urat a Vatikáni Rádió 8-as stúdiójában. Kedden ünnepeltük méghozzá egészen nagyszámú részvétellel a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájának búcsúját, magyarok nagyasszonya ünnepét. Ő mutatta be a szentmisét és tartotta a homíliát, benne az új kápolna felszentelésének emlékezetével. Itt a Szent Péter Bazilika altemplomában 45 évvel ezelőtt neki szentelte nemzeti kápolnánkat Szent II. János Pál pápa. Felejthetetlen gesztus volt ez, a magyarok régi vágyának beteljesítése. A Szent István királyunk kérésére a bazilika tőszomszédságában kapott Sanctus Stephanus Minor egykori templomnak és a jogutolt kápolnának 1000 éves története van. Miben áll? Kérdemünte a bíboros úr. Az 1000 éves történelem hogyan segítette egykor és ma a magyar katolikus évek életét?
Mindenek előtt Szent István királynak úgy tűnik, hogy olyan nagy geopolitikai koncepciója volt, mint a legkiválóbb nomád nagyfejedelmeknek. Vagyis ő akart magyar központot létesíteni az akkori világ fontos városaiban, Rómában, Konstantinápolyban, Ravennában, Jeruzsálemben. A római alapítás kitűnik ezek közül, hiszen később is a szentszékkel való magyar kapcsolattartásnak a színhelye volt. A kápolna pedig a zarándokoknak lett a pihenőhelye és célpontja a zarándokház mellett. Tehát az a tény, hogy ennyire közel Szent Péternek a hagyomány szerinti sírjához csak a Campo Santo Teutónicóban, a németeknek a hajdani zarándokháza, tehát ezt mutatja, hogy mi nagyon is Szent Péter sírja és Szent Péter utóda iránt köteleződtünk el. Na most, amikor barokk stílusban kibővítették a Szent Péter templomot, először is újat építettek, majd kibővítették és a sekrestye szárnyat is kialakították, akkor lebontották a magyar kápolnát a zarándokházzal együtt. Ekkor már persze rossz állapotban is volt, gondoljunk bele, hogy Magyarország sem volt már akkor sem önálló, sem gazdag, nem tudott a török uralom alatt lévő országrész se diákokat küldeni Rómába, se anyagilag támogatni az itteni jelenlétet, hanem később, hát egy másik szálon indult meg a magyar jelenlét, ugye Collegium Hungaricum, aztán Germanicum et Hungaricum lett egy olyan központ, ahol magyarok tanulhattak, magyar egyháziak találkoztak. Ennek ellenére újra és újra fölmerült a gondolat, hogy kellene egy magyar nemzeti templom vagy kápolna. Többszöri próbálkozás után tulajdonképpen a 6. Pál alatt elkezdődött és 2. János Pál alatt kiteljesedett enyhülési politikának, a felolvadási, a diszjéló politikának az egyik jelensége volt, hogy egyrészt a szentszék megadta ezt a bizalmat, hogy a Szent Péter bazilikában lehet nekünk kápolnánk, másrészt a magyar egyház és a magyar állam is támogatta ezt a vállalkozást. Valóban akkori időknek nagyon kiváló művészei vettek részt benne, tehát nem csak Varga Imre, mint szobrászművész, aki a főoltárt és Szent István alakját megmintázta, hanem számos más szobrászművészünk, aki a magyar szenteknek a domborműveit készítette el. Nagyon igényes és a Szent Péter Bazilikához méltó színvonalú kápolna keletkezett akkor.
Amikor 1776-ban VI. Pius pápa lebontani kényszerült a régi magyar Szent István kápolnát az új sekrestye építése miatt, akkor egy bullát adott ki, és ebben azt mondta, hogy az utódai majd gondoskodnak a most lebontott kápolnáról. 200 év eltelik, és az 1776-os pápai bulla szava, hogy majd az utódaim gondoskodnak, valóságá válik. Ebben van egy szép kontinuitás üzenet.
Hát igen, de azért az is benne van, hogy az órák nem mindenütt egyforma gyorsan járnak. Szóval 200 év után sikerült ezt a kápolnát valóban kialakítani. De azért nagy üzenete van annak, hogy magyarok nagyasszonya tiszteletére szentelték, ugye a nagyasszony kultusza az Szent István halála után kicsit az ő gesztusának a nyomán, az ő legendájára alapítva terjed el, és a barokkorban újra fölvirágzik, mert a töröktől való felszabadulást a szűzanyag közbenjárásának tulajdonították a kortársak, beleértve Lipót császár és magyar királyt is, aki őszinte szívből hitt ebben a közbenjáró segítségben. Tehát magyarok nagyasszonya kultusza és magyarok nagyasszonya kápolnája, ez egy ilyen üzenetet is hordoz. Ugyanakkor, ha végigmegyünk a Szent Péter Bazilika altemplomában, látunk ott jó néhány egyéb nemzeti kápolnát is. De hát azoknak az oltárképe is többnyire Szűz Máriát ábrázolja. Gondolok én a lengyel, litván és más kápolnákra. Hát bizony, sok európai nép van, amelyik katolikus hagyományai alapján a saját nemzeti védőszentjének tekinti a szűzanyát. Tehát ilyenkor végigjárva ezeket, óhatatlanul úrrá lesz az emberen az érzés, hogy egymásnak is testvérei vagyunk, és a szűzanya tisztelete összekapcsol minket.
Ahogy előre haladunk a korban is leszünk, remélhetőleg nem csak idősebbek, hanem mind érettebbek is, sokszor felértékelődnek a múlt eseményei, benne sajátos módon a tanulmány éveink. Bíboros úr, ön 1977 és 80 között Rómában a Pápai Magyar Intézet ösztöndíjasaként a Lateráni Pápai Egyetemen tanult kánon jogot, tavaly is visszatért az Alma Mater Lateráni Egyetemre, készült is akkor riport erről, a kánonjogász dísz előadóként szólalt fele. Mit adott a teológiai kánonjogi tanulmányokhoz Róma Génius Locia, a hely, a római hely egészen sajátos szelleme, lelkisége?
Mert az egyik, az nyilván az egyház gyökereihez fűződő kapcsolat. Szent Péter és Szent Pál kultusza, az ős keresztény hagyományok, a keresztény ókor, a patrisztikának a művelése igen magas szintű, egyébként Rómában éppen az Augustinianumban, de máshogy is. Nagyon fontos dolog az, hogy a világ minden tájáról jönnek ide tanárok és tanulók egyaránt. Hozzák a maguk problémáit, hozzák a saját kultúrájukat. Benne sokszor nagyon fontos teológiai ismereteket és hangsúlyokat is. Kánonjogban ugyanez a helyzet, tehát más realitás, más szabályozás, helyi egyházjog, más működési feltételek. Azt hiszem, hogy nagyon széles áttekintést ad egy nívós római egyetem, akár a teológia, akár a kánonjog, vagy az egyháztörténelem a patrológia területén. De hát a biblikus tudományokról nem is beszélve.
A Szent Péter Bazilika kápolnájában tartott szentmisén, a homiliájában bíboros úr említést tett Szent II. János Pál pápáról. Különleges, sok szempontból megpróbáló idők voltak ezek, kezdve 78-tól, amelyeket a gondviselés mégis áldott korszakká tett számunkra, főként egy ilyen pápának, a lengyel pápának a megválasztásával. Én már 20 éve annak, hogy a nagy lengyel pápa visszatért az atyai házba. Egy ilyen táblorból visszatekintve, hogyan lehet értékelni most II. János Pál pápa péteri szolgálatát?
Amikor a Szent Atya elhunyt, akkor a világegyházat megrázta ez az érzés. Csodálatos és első volt a világtörténelemben, akinek még a halál tusáját is televízión keresztül, más tömegtájékoztatási eszközökön keresztül valós időben az egész világ követhette. A temetését ugyanígy. Tehát ezek a jelenségek, amelyek végig hullámzottak az egész földkerekségen, elgondolkoztattak bennünket, hogy tulajdonképpen hogy is működik ma a lélek, milyen lelkek működnek ma a világban. A jónak és a rossznak egyfajta áramlása az emberiség közösségében, tudatában, az emberek lelkén keresztül. Tehát van ennek egy egyéni, és van egy közösségi, mondhatnám globális vonatkozása is. Tehát azt, hogy II. János Pál pápa nagypápa volt, ez Sodano bíboros halála után talán egy nappal már kimondta, Giovanni Paolo il Grande. Tehát azt akarta, hogy így maradjon meg a neve a keresztény közösség emlékezetében. És ugyancsak azokban a napokban történt, akkor már bíborosként voltunk együtt, és talán Tomko bíboros volt a kezdeményezője. De néhányan az biztos az idősebbek közül, akik elkezdtek aláírásokat gyűjteni a bíborosok között, hogy santo subito, hogy rögtön avassák szenté. Tudnélik, hogy ne kelljen megvárni a szenté avatási eljárásnak a határidőkhöz kötött lassú menetét, mert mindenki meg volt róla győződve, hogy egy szent távozott el közülünk. Nyilván meg kellett várni az új pápát, meg kellett várni, hogy ő hogyan dönt, milyen felmentéseket ad, vagy milyen határidők szerint rendezi az ügyet, de hogy minél hamarabb el kell kezdeni, erről mindenki meg volt győződve. Tehát az életszentségnek egy különös gazdagságát hagyta ránk. És hát nagyon sok mindent a részletekben is. Például Európának a lelke az az ő számára nagyon fontos volt, az egész európai közösség. Ő kelet és nyugat kettősségében gondolkozott, ezért mondogatta, hogy mindkét tüdejével kell mondjuk az Európának vagy az Európai Egyháznak lélegeznie. És ő gondolt itt a latin szertartású és a keleti kereszténységre, vagy néha talán a nyugati rendszerű és a szocialista vagy volt szocialista országokra. Minden esetre azóta egy kicsit annyiban módosult a látószög, hogy ma már mindenki globálisan gondolkozik. Tehát akkor úgy éreztük, hogy Európában gondolkozni, ez egy nagyon tág szemléletet jelent. Ma pedig van, aki már ezt is szűkösnek érzi. Persze János Pál pápa nem az az ember volt, aki csak Európára szorítkozott, hiszen beutazta az egész világot, és olyan megrendítő volt, hogy még akkor is, amikor már nehéz volt beszélnie, 30-40 nyelven elmondta a karácsonyi jó kívánságait. Szóval igyekezett arra, hogy minden emberhez szóljon.
Itt szolgáltam a Vatikán Rádióban a nagy jubileum után, amikor küszöbön állt a új tagország jelölteknek a felvétele. 2004 előtt járunk. Emlékszem az ő biztatására, bátorítására, hogy menjünk be, lépjünk be az Európai Unióba, de hozzá meg is adta azokat a szempontokat, amelyek alapján oda ő belépni szándékozott, mint lengyel ember, és szerette volna így kerek egészét látni Európának, de ő azt szorgalmazta nagyon erőteljesen maga pápai tekintélyével, hogy vegyék be az Európai Unió alkotmányának preambulumába, hogy Európának alappillére a keresztény mi volta. Nem hallgatták meg. Ennek ellenére támogatta az egészet mégiscsak, és lett, ami lett. Azóta, hogy beléptünk, 21 esztendő telt el. Hiányoznak nem csak a preambulumból ezek a gyökerek, hanem nem vigyáz rá úgy Európa, mint ahogyan a papír, a karta, az alkotmány kötelezné. Hogyan lehet ezt értékelni most, ezt a megközelítést, hogy Európa legalábbis gyökereiben mennyiben keresztény, és ebből mi következne?
A kereszténység a kultúrának itt Európában mindmáig egy nagyon fontos alkotó része. Szokták mondani azt is, hogy még aki vallásosan nem elkötelezett, vagy nem mélyen hívő, az is önkéntelenül vagy tudatosan nagyon sok mindenben szeretettel fogadja vagy igényli is azokat a struktúrákat, amikbe a keresztény vallásosság rendezte a mindennapi életet. Hát emlékszem például egyszer az Európai Uniónak megbízottaival beszélgettünk, mint vallások képviselői Európában, és valaki fölvetette, nyilván nem az egyházak részéről, hogy mi lenne, hogyha nem hétnapos hetet tartanánk, hanem dekádrendszert vezetnénk be minden tizedik napot, mint a francia forradalom után, és az első, aki tiltakozott, még csak nem is egy keresztény személyiség volt, hanem a zsidó közösség, de aztán mások is, még a buddhisták is azt hiszem felsorakoztak amellett, hogy az életnek ez a ritmusa itt nagyon fontos. Ez csak egy példa arra, hogy a kultúra az az emberi közösség életének egyfajta egységét jelenti. Ezt az egységet pedig többnyire, vagy mindenütt egy világnézet, leginkább egy vallás teremti meg. És ebben benne van az időnek a ritmusa, ünnepek, esetleg munkaszünet, vagy gyásznapok. Benne van a térnek az elrendezése. Tehát például az, hogy kisebb települések közepén ott áll a templom Európában. Vagy magának a templom épületnek és a köztéri szobroknak, kereszteknek a jellege, amelyek emlékeztetnek arra, hogy a egysíkú mindennapi életünkön túl van valami magasabb. És ez a közösséget egy bizonyos módon rendezi.
Nem erodálódik túlságosan azért ez a keresztény örökség az évek során?
Hát erodálódott, pusztul vagy pusztítatik, de minden esetre kétségtelen, hogy ennek a európai jogban így nem sikerült érvényt szerezni. Második János Pál pápa utolsó éveiben nem csak a diplomáciai testületnek, hanem a bíborosoknak is feladatául szabták, legalábbis a mi vidékeinken, hogy a Európai Uniós képviselőknél járjunk közben, hogy ők támogassák azt, hogy említés legyen a keresztény, esetleg a görög-római és keresztény örökségről. Tehát ehhez csak egy vallási örökségre való utalás szerepel, tehát nem sikerült a kereszténység említését elérni. Egyébként amikor mi ebben az ügyben jártunk, annak idején már a budapesti nunciussal, akkor éreztük, hogy ez nem fog menni. Nagyon udvariasak voltak a képviselők, hát azt mondták, hogy ők a brüsszeli többséggel szemben akárhogy is szavaznak, nem lesz annak sok foganatja.
Második János Pál pápa még arról is beszélt az ő európai koncepciójában, geográfiailag megmutatta határokat az Atlanti-óceántól, az Uralig terjed, mondotta akkor, 20-30 évvel ezelőtt, és folyamatosan mondotta ezt.
Nyilván benne van ebben az a felismerés, hogy a keresztény örökségnek a bizánci változata is hozzátartozik. Egyébként Európa esetében ez egy igen kényes kérdés, mert szemben a többi földrészekkel Európának nincsenek természetes határai. Tehát nem Ausztrália, nem Észak-Amerika, amit tenger vesz körül, hanem bizony kelet felé egy kulturális, gazdasági és egyéb határrendszer működik. Egyébként ez is egy kereszténységgel kapcsolatos dolog, hogy így vált Európa közös kultúrájú egységgé, hiszen az ókorban a Mediterráneum volt a kultúregység, amelyik Észak-Európát nem tartalmazta, viszont tartalmazta Észak-Afrikát, meg a Közel-Keletnek egy bizonyos részét. Tehát éppen a népvándorlás korában, éppen a keresztény misszióknak a során, részben az iszlám terjedése kapcsán is, átrendeződött a kulturális tér. És később hajlamosak voltak sokan úgy gondolni, hogy ez egyben egy földrajzi lehatárolt térség is, ami teljesen sose volt igaz.
Viszont egy hónappal ezelőtt Magyarországon nagyon szép ünnep volt, amikor boldog avatták Bódi Mária Magdolnát. Ugyanakkor most arra emlékeztünk itt pár napja Rómában, hogy ő 80 évvel ezelőtt lett vértanú, és Mindszenty bíboros úr pedig 50 évvel ezelőtt fejezte be földi életét. A két nagy személyiségre együtt emlékeztünk. Azt kérdezem, mi köti össze ezt a két személyt?
Jogilag lehet azt mondani, hogy éppen Mindszenty József volt a veszprémi püspök akkor, amikor elindították Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásának előkészületeit, tehát az egyházmegyei szakaszt, az informatív szakaszt. Azonban van itt más is, ami összekapcsolja őket. Ez pedig a szenteknek az érzéke az életszentség iránt. A szentek fölismerik az életszentség jeleit másokban is. És Mindszenty, akkor még veszprémi püspökként, azt mondta, hogy ez a történet, Bódi Magdi története, ez egy vértanúságnak a története. Tehát ez volt az a felismerés, ami őt arra indította, hogy formailag is elkezdjék az informatív eljárást. Tehát nagyon fontos az, hogy ráérzett arra az üzenetre, ami Bódi Magdinak a tanúságtételéből sugárzott.
Sajnos elfogyott az időnk, hálásan köszönöm, bíboros úr. Sok erőt is immár Magdolnának a támogatását a lelkiekből, és ugyan nincsen hivatalosan még a boldog avatottak között Mindszenty bíboros, de hozzá azért már fölfohászkodhatunk,
hát
mint tiszteletre méltó Isten szolgájához. Igen. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Az Erdő Péter bíborossal készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.